Kedves gyülekezet, szokás szerint a kisgyermekekhez szólok először. Kedves gyerekek, én gondolom, hogy mindannyian hallottatok Salamon királyról. És valószínűleg azt is tudjátok, hogy amikor őt a Jóisten egyszer megszólította álmában, miután előző nap nagyon buzgón imádkozott a Jóistenhez, és szerette volna az életét a Jóisten szolgálatára szentelni, akkor a Jóisten azt kérdezte tőle, hogy kérj, amit akarsz. Hát nem tudom, ha tőletek a Jóisten megkérdezni, hogy kérj, amit akarsz, mit kérnétek. Hát Salamon olyat kért, ami a Jóistennek nagyon tetszett, és nagyon örült, hogy ezt kérte, bölcsességet. És utána azt olvassuk a Bibliában, hogy olyan bölcsességet kapott, hogy az ő udvarába jöttek más országokból királyok, okos emberek, hogy hallgassák a bölcsességét. És arra is biztos kíváncsiak vagytok, hogy miről beszélt ezeknek az embereknek. És azt olvassuk a Bibliában, hogy szólt a Libanon cédrusfájáról, a kúszó növényről, amely a falon fut föl, szólt a nagy szárazföldi állatokról, a madarakról, a halakról, a csúszómászokról. Hát ebből mit lehet megérteni, hogy természettudós volt Salamon király. Nagyon ismerte a növényeket, az állatokat. És gyerekek, azért mondtam ezt nektek, mert most éppen tavasz van, és én nagyon szeretném, ha ti is szeretnétek a természetet. Nagyon sokat értünk meg arról, hogy abból, hogy kicsoda a Jóisten, hogyha a természetet szeretjük. Nagyon kedvelek egy bibliai igét, és ezt nektek is elmondom, és a szülők, ha gondolják, tanítsák meg otthon a gyermekeknek. Ez a 104. Zsoltár 24. verse is így hangzik. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Gondoljatok csak arra, hogy hányféle növény van, hányféle kisebb-nagyobb állat. És így folytatja tovább. Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Emlékszem, hogy mikor mi gyerekek voltunk, édesanyánk ugyan nagyon sokat dolgozott értünk, és nagyon fáradt volt a hétvégére, de vagy szombat délután, vagy vasárnap mindig kivitt minket a természetbe, tavasztól őszig. És volt egy könyvünk, még gondolom most is megvan, egy ilyen kis növényhatározó, és kint a természetben minden növényt igyekeztünk azonosítani, és mindig elcsodálkoztunk rajta, hogy milyen gyönyörű a virága, milyen tökéletesek ezek a kis növények, és szépen megtanultuk a nevüket. Én is ajánlom nektek, hogy kérjétek meg a szüleiteket, ha van kertetek, akkor kapjatok egy kicsi kis kertet, ahol ti ültettek el valamit, vagy vettek el valamit, aztán figyelgethetitek, hogy fog fölnőni. Vagy ha nincsen kert, akkor egy ládát kérjetek a szüleitektől egy kis földdel, és tegyetek bele valami kis palántát, vagy valami kis vessetek bele, locsolgassátok, ahogy a szüleitek mondják, és figyeljétek, hogy mi fog belőle kikelni. Hogy mi is megértsük ezt a bibliai igét. Mi is számtalanok a te műveid, Uram. Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ismertem egy fiút, szegénynek nagyon rossz helyzete volt, mert még egész kisgyerek korában elhagyta édesanyja és édesapja is, a nagyszülők, akik nevelgették, nem sokat tudtak vele foglalkozni, és azt mondta, hogy én nem romlottam el, mint sok más gyerek ilyen helyzetben, azt annak köszönhetem, hogy nagyon szerettem a természetet. Más fiúk mentek csatangolni haverokkal, én meg mentem az erdőbe, és mentem a tóhoz, és nekem ez volt a mindenem. És azt mondta, hogy ez készített föl engem arra, hogy a Jóistent is megismerjem és szeressem, mert bár árva voltam, alig törődött velem valaki, de a természet engem közel hozott a Jóistenhez. És nektek is ajánlom, hogy szeressétek nagyon a természetet, és igyekezzetek megismerni. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai igehirdetés alapigéjét Máté evangéliuma 21. fejezetéből fogom olvasni, tehát keressük meg Máté evangéliuma 21. fejezetét, és Máté evangéliuma 21. fejezetében így olvasom az igét a 23. verstől. Tehát Máté evangéliuma 21. fejezetéből, a 23. verstől olvasom az igét egész a 32-ig. És mikor bement a templomba, tudnilik Jézus, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, mondván, micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat? Jézus pedig felelvén mondta nékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, hogy micsoda hatalommal cselekszem ezeket. A János keresztsége, ugye a keresztelő Jánosról van szó, a János keresztsége honnan volt? Mennyből-e vagy emberektől? Azok pedig tanakodtak magukban mondván, ha azt mondjuk a mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek tehát néki? Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvén Jézusnak mondták, nem tudjuk. Mondta nékik ő is, én sem mondom meg néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. De mit gondoltok ti? Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj el, fia, munkálkodjál ma az én szőlőmben. Azt pedig felelvén mondta, nem megyek. De azután meggondolva magát, elment. A másikhoz is oda ment, és hasonlóképpen szólt. Azt pedig mondta, én elmegyek, uram. De nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki, az első. Mondta nékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és paráznanők megelőznek titeket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Ugye mindnyájan tudjuk, hogy itt Jézus utolsó napjaiban zajlik ez a történet, pontosabban azután a vasárnapi nap utáni másnap, amikor Messiás királyként újongva kísérte őt a tömeg Jeruzsálembe, Jézus éjszakára kiment a városból, de másnap visszatért, és ugye előző nap, mikor a templomba ment, akkor másodszor is, úgy, mint szolgálata elején megtisztította a templomot, kiűzte onnét az árusokat, az állatvásárt, a pénzváltókat, ami persze nagyon sértette a templom urait, akiknek ebből bőséges jövedelmük volt, és annak ellenére, hogy Jézus ezt szolgálata elején megtette, újra elhatalmasodott a templomban ez a zsibvásár. És még mindig nagyon haragudtak ezért Jézusra, és amikor másnap újra megjelent a templomba, és tanította a sokaságot, egyszer csak megjelentek, félbeszett, és szakították Jézust, és azt kérdezték, hogy micsoda hatalommal cselekszed te ezeket, és ki adta néked ezt a hatalmat. Egy pillanatra megállok, és megemlítem, hogy azt olvassuk, hogy amikor előző nap Jézus megtisztította a templomot, utána így írja, itt röviddel ezelőtt látjuk, ugyanitt a 21. fejezetben, a 14. versben, akkor hozzámentek a vakok és a sánták a templomban, és meggyógyította őket. Megkérdezem, milyen jelenet lehetett ez, amikor ezek a szerencsétlen emberek mind sorban ott megjelennek, és Jézus mind meggyógyítja őket. És ezek után ők másnap azt kérdezik Jézustól, hogy te micsoda hatalommal cselekszed ezeket, mivel igazolod magadat. És emögött ott van már Jézusnak a 3,5 éves munkássága, a csodálatos tanításai, a csodálatos tettei, Lázár feltámasztásával bezárólag. De ők ezt a kérdést vetik fel Jézusnak. És akkor Jézus visszakérdez. És azt mondta, hogy én is kérdezek tőletek valamit. Keresztelő János keresztsége a mennyből volt vagy emberektől. Ezzel Jézus összekapcsolta maga munkásságát keresztelő Jánoséval. Mintha azt mondta volna, ha abban felismertétek az Istennek a hatalmát és az Istennek a jelenlétét, akkor nálam is felismernétek. Ha abban nem ismernétek föl, akkor nem ismertétek föl, akkor nem csoda, hogy az én munkásságomhoz sincs fületek. És ti kérdezitek, hogy micsoda jogom, micsoda hatalommal, és nem ismeritek fel a Szentléleknek a jelenlétét és a munkáját tanításaimban és tetteimben. És olyan megdöbbentő ez a jelenet, hogy ezek a főpapok és vének elkezdenek tanakodni. Egy pillanatra se adnak teret annak, hogy őszintén elgondolkodjanak, és megpróbáljanak őszinte választ adni, hanem kizárólag azon gondolkodnak, hogy hogyan őrizzék meg tekintélyüket a nép előtt, hogy vágják ki magukat ebből a helyzetből. Nem megrendítő, nem lehangoló. És hogy így mondjam, nem is restellik egymás előtt, elkezdenek tanakodni, és mondják, ha ezt mondjuk, akkor azt fogja mondani, miért nem hittetek néki, azt mondjuk, hogy Istentől. Azt nem merjük mondani, hogy emberektől, mert félünk a sokaságtól, mert János prófétának tartják. Hát aztán oda jutottak, hogy odaállnak Jézus elé, és azt mondják, nem tudjuk. Nem szólhattak semmit, amikor Jézus erre szeliden nyilván, de egyértelműen azt mondta, én sem mondom meg néktek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Mintha azt mondta volna, ha sem keresztelő Jánoshoz, sem az én munkámhoz nem volt fületek és nem volt szemetek, hogy észrevegyétek az isteni jelenlétet, az isteni könyörületnek, az isteni hatalomnak, az isteni igazságnak a megnyilatkozását, akkor nincs mondani valóm számotokra. És azt olvassuk, hogy ezzel azért Jézus mégse zárta le a témát, hanem most ő tett fel egy kérdést, és azt mondta, de mit gondoltok ti? És elmondta az egyik legrövidebb példázatát. Azt mondta, volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz, ugye azt mondta, eredj fiam, dolgozz az én szőlőmben. És ő azt válaszolta, nem megyek, kerekperec. Hozzátette Jézus, de aztán meggondolva magát elment. A másik fiú pedig, ugye hallottuk a felolvasást, igen udvarias feleletet adott, azt mondta, én elmegyek, uram. Csak hogy nem ment el. És Jézus ekkor megkérdezte, hogy a kettő közül melyik cselekedte az atya akaratát. Nagyon megfontolta a kérdés, nem azt kérdezte, hogy melyik cselekedett helyesen, mert akkor egyikre se lehetett volna azt mondani, hogy helyesen cselekedett. Hanem csak azt kérdezte, hogy melyik cselekedte végül az atya akaratát, melyik ment el dolgozni a szőlőbe. Hát nem válaszolhattak rá mást, azt mondták, hát az első. Igaz, hogy csúnyán felelt először, de meggondolta magát, és elment. És én úgy gondolom, hogy amit ezután Jézus mondott, az olyan hatású lehetett, hogy a levegő is megdermett. Mert képzeljétek el ezeket a büszke vallási vezetőket, és akkor Jézus ebből ezt a következtetést vonja le, azt mondja, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Hát mélységesen megvetették ezeket a bűnösöket, vámszedők, paráznanők. És Jézus pedig azt mondja, megelőznek titeket Isten országában. És utána megmagyarázza ezt a döbbenetes kijelentését. Azt mondja, mert eljött hozzátok János az igazság útján. Mintha csak azt mondta volna Jézus, ti nem tudtátok. Azt mondtátok, hogy nem tudjátok. Nem adtatok feleletet. Hát akkor adok én feleletet, hogy ki volt János. Megmondom nektek, hogy az igazság útján jött hozzátok. És ti nem hittetek neki. Ti akkor sem ismertétek föl az isteni jelenlétet és az isteni cselekvést. De a vámszedők és a paráznanők, ezek az elveszett, elesett emberek, ezek megindultak keresztelő János prédikációjára. Ezeknél az Isten lelki ébredést tudott előidézni. És azt mondja, ti ezt láttátok, hogy Isten megmozdít olyan embereket, akik távol voltak tőle. Láttátok, hogy micsoda életváltozások születnek keresztelő János mozgalma nyomán. Ti akkor sem hittetek. És amikor jöttem én, és az ő tanítását folytattam, és még hatalmasabban hangzott, és láttátok azokat a tetteket, amelyeket Jánosnél még nem is láthattatok, akkor már el von döntve, nekem se hittetek. És ezért mondom azt, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országában. Döbbenetes ez az egész szakasz, de én ebből most szeretném csak a két fiúnak a példázatát kiemelni. Most már felejtsük el a szöveg összefüggést, Csak figyeljünk erre a nagyon rövid, de nagyon jelentőség teljes példázatra. Én úgy gondolom, hogy az a hasonlatanyag, amit itt Jézus használ, hogy az apa mind a két fiának azt mondja, hogy menj el és dolgozz a szőlőmbe, nagyon ismerős nekünk, nem? Hiszen emlékezzünk például a szőlőmunkások bére példázatra is, hogy kimegy a piacra a gazda, és mindenkit elküld a szőlőjébe dolgozni. Ugye ez nagyon ismerős nekünk. És felteszem azt a kérdést, hogy tényleg egyértelművé tette Jézus, hogy mit ért ezen? Gondoljunk csak az úgynevezett főpapi imájára. Ebben az imában hangzott el Jézusnak ez a kijelentése a tanítványairól. Mindazokért, akik az idők végéig benne hinni fognak. Ahogy te küldtél engem, atyám, a világra, úgy küldtem én is őket a világba. És hogyan, miért küldte őket a világba? Ugye, ahogy engem. Tehát, hogy folytassák Jézus munkáját. Hogy tanítsanak, hogy gyógyítsanak lelket, testet, hogy a szenvedő emberiséget szolgálják, mentsék. És félreérthetetlenül mondta feltámadása után is, menjetek el szélesebb világra, tegyetek tanítványá minden népet, és tanítsátok ők, hogy mindazt megtartsák, amit én parancsoltam nektek. Megkérdezem, félreérthetetlen, hogy Jézus mindegyikünket munkába, szolgálatba küld? Mintha azt mondaná, ha az én szeretetemet értékelitek, ha értékelitek azt, amit én tettem, értetek, ha értékelitek azt, hogy én megkerestelek titeket, és megtaláltalak, és az evangélium örömhírét hallhattátok, és az én kegyelmi javaimban részesedtek, akkor ez a szeretettörvény arra kötelez titeket, és az, amit tőlem láttatok, hogy ti is menjetek el szélesebb világra, és tanítsatok, és gyógyítsatok, és mentsetek, és segítsetek, hogy a fületeket elérje a szenvedő emberiségnek a szava, a kiáltása. Azok a hiányok, amelyek ott vannak, de amelyek talán még nem is igazán tudatosulnak bennük. És akkor felteszem azt a kérdést, hogy ha belenézzünk ennek a példázatnak a tükrébe, mi melyik fiúhoz hasonlítjuk magunkat? Egy kicsit tartok tőle, hogy mi a másodikhoz hasonlítunk. Mert nem tudom, ki kit tanított keresztségre, de azért ugye úgy szokott lenni, hogy mikor a keresztség előtti tanításban valaki részt vesz, akkor arról van szó, hogy milyen megbízatást is kaptunk Krisztustól, és mit jelent a tanítványság? Követni őt, folytatni az ő szolgálatát. És még a vallástételben is sokszor elhangzik, hogy kész vagy te is ezt tenni, és mi ünnepélyesen válaszolunk, hogy igen, Uram, én elmegyek. Aztán elmentünk, úgy gondoljunk végig heteket, hónapokat, éveket az életünkből. Vajon nem ahhoz hasonlítunk el, hogy mi örültünk az evangéliumnak? Lelkesen lettünk Krisztus tanítvány, és azt mondtuk, én elmegyek, Uram. De aztán végül éltük a magunk is életét, teltek az évek, és nem mentünk el, hogy tanítványként a Jézus küldetését folytassuk. Azért szeretnék egy vigasztalást is mondani, mert bár nagyon súlyos a mulasztásunk, hiszen mi még azt is tudjuk, hogy most nem akármilyen történelmi időben vagyunk, most tudjuk, hogy Krisztus eljövetel a küszöbön, és emlékszünk az Ezékiel próféta könyvében megörökített ígékre, hogy ha valaki látja a fegyvert közeledni a városhoz, és nem inti meg a város lakóit, a vérét kérem meg a kezéből. Döbbenetes, félelmetes igék ezek. És mégis azt mondhatjuk, hogy mi még hasonlítunk ahhoz, hogy mondtuk, igen, elmegyek, a tanítványával szegődtünk Jézusnak, de a cselekedet, a valóság elmaradt. És vigasztalást, ahogy mondtam, mégis találhatunk a második fiúnak a történetében, illetve pontosabban az első fiúnak az esetében, aki először azt mondta, hogy nem megyek. Mi talán nem akkor mondtuk, hogy nem megyek, amikor Krisztus tanítványává lettünk, akkor mi is azt mondtuk, hogy igen, elmegyek. De a későbbiekben szavak nélkül is ezt fejeztük ki, hogy nem megyek. Mindnyájan számba vehetjük, hogy hányszor érintette meg a szívünket egy bizonyságtétel, egy ige, hányszor hallottunk erről prédikációt, és erre a mi válaszunk a cselekedetben és a valóságban mégiscsak az volt, hogy nem megyek. lehet, hogy úgy érveltünk, mint az egy talentumos szolga, és azt mondtuk, Uram, te olyan hatalmas vagy, de te ott is tudsz aratni, ahol nem vetettél. Neked minden lehetséges, neked egy ilyen kis emberre, egy ilyen kis szolgára, mint én, nincs szükséged. Te nélkülem is elvégzed a munkádat. De ténylegesen ez volt, hogy éljük a magunk életét, akarjuk élvezni az evangéliumot, azt mondjuk, nem is tudnánk élni, létezni nélküle, nem is tudjuk, hogy tudnak emberek ennélkül, a reménység nélkül élni, de gyakorlatilag maradunk egy helyben, és nem folytatjuk Krisztusnak a munkáját. A vigasztalást abban találjuk, hogy még meggondolhatjuk magunkat. És itt az ideje, hogy meggondoljuk magunkat. És azt mondjuk, hogy ez így nem lehet tovább. Ennyire késői időben, ilyen viharfelhőknek az árnyékában, az Isten igéje kincsével a kezünkben, ez nem lehet így, hogy a magunk élete, a magunk életei körül forgunk, és hát azt mondjuk, Isten hatalmas, oldja meg a világ problémáit, keresse meg az embereket, hát én ehhez kicsi vagyok, én itt nem tudok tenni semmit. Emlékszünk rá, hogy nem olyan régen beszélgettünk az egyik prédikációban arról, hogy Jézus beszélt a négyféle talajba hullott magról. És említettem ott, hogy mi olyan magától értetődően besoroljuk magunkat a jó talajú hallgatók közé, mert mi halljuk és értjük az ígét, és szeretjük hallgatni az ígét. Csak hogy Jézus azt mondta, hogy amelyik a jó földbe esett, az olyan, akik tiszta és jó szívvel befogadják az ígét, és folytatta, és gyümölcsöt teremnek álhatatossággal, vagyis folyamatosan és folyton növekvő módon, és terem némely 30 annyit, 60 annyit, vagy 100 annyit. A maximumot az erejéhez, az egyéniségéhez, a lehetőségeihez képest. És testvéreim, hogyha erre gondolunk, akkor egy kicsit úgy megremeg a szívünk. És említettük azt is, hogy a gyümölcstermésnek kettős jelentése van. Először is jelenti a lélek gyümölcseit. Azt, hogy a krisztusi jellem tulajdonságok megjelennek az életünkön. Azok az igazi, semmivel össze nem téveszthető krisztusi jellem tulajdonságok. Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Megkérdezem, teremnek ezek a gyümölcsök az életünkben? Bővölködve teremnek? És ha ezek teremnek, akkor ennek a következménye az, hogy az életünk gyümölcsöt terem más emberek életében is. Az életünk példája, belőlünk kisugárzó szeretet, szelídség, türelem, jóság más embereket is Krisztushoz vonz. És ez a gyümölcstermés ott van. De Jézus szavát is idéztük, aki azt mondta, abban dicsőítetik meg az én mennyei atyám, hogy legyetek nékem tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. Este mindegyikünk nézze magába, hol a sok gyümölcs? Mert ha tanítványaim vagytok, ebben dicsőítetik meg az én mennyei atyám, legyetek tanítványaim, és sok gyümölcsöt teremjetek. Jézus annyi féleképpen használta ezt a hasonlatanyagot, például azt is mondta egy alkalommal, hogy minden jófa jó gyümölcsöt terem. Akkor lehetséges, hogy nem is egészséges fák vagyunk. Talán nincs bennünk az a nedvkeringés, a Szentléleknek a jelenléte és a munkálkodása. Mert egy épp egészséges fa, azon azt látszik, hogy jól esik neki ontani a gyümölcsöt, nem? A jó fa jó gyümölcsöt terem, az ontja a gyümölcsöt. És akkor felteszek egy fájdalmas kérdést. És mi van akkor, ha a fa nem terem gyümölcsöt? Hogy a keresztelő János még nem tudta igazán a megváltó két eljövetelét elkülöníteni, de a zsidó népre vonatkozóan, akiknek a kegyelem ideje éppen a végét járta, azért nagyon érvényes volt, amit mondott, és ez tulajdonképpen egy döbbenetes hasonlat volt. Azt mondta, a fejsze immár a fák gyökerén van, és minden fa, amely gyümölcsöt nem terem, kivágattatik, és a tűzre vettetik. És ugye a lélegzetünk is eláll ettől. Lehetséges, hogy a fejsze már a fák gyökerén van? Lehet, hogy a rostálás, a vizsgálati ítélet, a kegyelem idő lezárása annyira közel van, hogy ahol nincs gyümölcstermés, az már olyan közel van a megítéltetéshez, mintha a fejsze már ott lenne a fagyükerénél. Gondoljunk a terméketlen fügefa példázatára. Nézzük meg, hogy Jézus ugyanebben a körben, hány oldalról megközelítve próbálta kinyitni az agyunkat, a szívünket és a lelkünkre kötni. Ugye az is arról szól, hogy a szőlős gazda és a vincellér találkozik a szőlős kertbe, hogy ott van egy fa, amelyben már annyi esztendő óta nem talál a vincellér gyümölcsöt. És ott tanácskoznak, hogy hát miért foglalja a földet hiába? Árnyékot vet, de gyümölcsöt nem terem. És elhangzik, hogy még ez esztendőben, de ez már csak egy utolsó kegyelem, de még ez esztendőben. De az is elhangzik, ha aztán nem terem gyümölcsöt, vágd ki azt. Testvérem, valahogy szembesüljünk ennek a gyümölcstermésnek a komolyságával. Vagy azt gondoljuk, hogy az Isten komolytalanul beszél, hogy kiket tud az Isten országába befogadni. Van Ellen White-nak egy gyönyörű mondata, és én nekem ez mindig olyan hatalmasnak tűnik. Azt írja, hogy azok juthatnak az Isten országába, akikben az isteni szeretet úgy jár, mint a fában a nedv, vagy a testben a vér. Akik így jó fává lettek, és ezért bőséges gyümölcsöt teremnek. Sok gyümölcsöt teremnek. Az Isten országának a törvénye az adás, a szolgálat. Isten azt mondja, én olyan vagyok köztetek, mint aki szolgál. Az Isten angyalairól azt mondja a Biblia, hogy szolgáló lelkek. Ha mi ezen a földön önmagunk körül forgunk, és kizárólag önmagunknak élünk, és tele van a fejünk, hogy mit cselekedjünk a magunk érdekeiért, és nem folyik bennünk ez az isteni szeretet még mindig úgy, mint a fában a nedv és a testben a vér, és mi nem találunk örömet a másokért való szolgálatban, és nem ezen jár a gondolatunk, és nem ezért fohászkodunk, akkor ez valami nagyon-nagyon veszélyes dolog. Hát, ha már a mi fánknak a gyökerénél is ott van a fejsze, mert az idők rohannak előre. És nem mondhatjuk azt, hogy Uram, nem tudtam. Mert ott van a talentumok példázata, ugye mit mond az egy talentumos szolgának az Úr? Azt mondja, gonosz szolga, a saját szádból ítéllek meg téged. Hát te ezt tudtad, lehet, hogy még el is tudtad másoknak mondani, lehet, hogy prédikáltál is róla. Hát saját szádból ítéllek meg téged, hát te tudtad ezt. Akkor nem mondhatod azt, hogy nem hallottad, nem tudtad, hogy mi szükséges ahhoz, hogy az ember az Isten országába beilleszthető legyen, hogy arra a világra felkészüljön, ahol az önzetlen szeretet, az adás, a szolgálat az Úr, hogy ez itt kell, hogy a vérünké legyen, itt kell, hogy ilyenné váljunk. És ha azt mondjuk, hogy szeretjük a megváltót, és hisszük, hogy ő minden teremtményét szereti, és ő, az ő lelke vérzik azért, hogy emberek ott vannak segítség nélkül, reménység nélkül, akkor mi hogyan tudjuk megállni, hogy nem e körül forognak elsősorban a gondolataink is, és nem erre fordítjuk minden energiánkat. Ugye emlékezzünk még a juhok és a kecskék példázatára is. Ugye ismétlem, annyi oldalról mondta el Jézus, hogy nekünk nincs kibúvó, nincs mentségünk. Ugye ott is azt mondta, hogy embereket a bal keze felé fog állítani, és tudjuk, hogy mi a sorsuk. És olvasunk egy negatív cselekedetet, hogy ilyen meg ilyen törvényszegéseket követtek el, semmit. Csak azt, hogy éheztem, nem adtatok ennem, szomjóztam, nem adtatok innom. Beteg, fogoly, jövevény voltam, nem jöttetek el hozzám. Hát félelmetes, nem? Ugyanaz jelenik meg, amit így mond Jakab apostol, ha valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Kedves testvérem, ne vegyétek tőlem rossz néven, hogy talán én most nagyon, nagyon súlyos dologgal szembesítem mindannyiunkat, de gondoljátok meg nekem, mint prédikátornak is felelősségem, és minden prédikátornak, ha mi nem szólunk erről, hogy gyümölcstermés nélkül nem vagyunk készen az üdvösségre, hogy ha nem termünk gyümölcsöt, akkor a fejsze a fák gyökerén van. Vagy gondoljatok arra, amit Jézus mondott el arról, hogy maradjatok én bennem. És ott is mit mondott? Amely szőlővessző pedig nem terem gyümölcsöt, azt lemetszik. Hát akkor ezzel mégiscsak szembesülnünk kell, és szembesítenünk egymást. És végül szeretnék a reménység szaváról szólni. Hogyan induljunk el? Ha valahogy belátjuk azt, hogy Krisztus tanítványához nem méltó az az élet, amikor gondolkozom a lakásomon, gondolkodom a jövedelmemen, gondolkodom a családomon, és nagyon elégedett vagyok azzal, hogy egyik napról a másikra élek, és hát megvagyok, és hát azért én ugye szeretem az Isten igényét hallgatni, de nem marad hely az életemben se figyelem, se lelki energia, sem tényleges cselekvés arra, hogy a gyümölcstermés meginduljon. Mit tudunk tenni? Ugye az is nagyon világos, hogyha az elsődleges értelemben a gyümölcstermés hiányzik az életünkből, ezek a krisztusi jellemtulajdonságok, akkor igazán nem vagyunk alkalmasak, hogy más embereknek igazán tovább tudjuk adni az evangéliumot. Na és akkor erre mit mondjuk? Azt mondjuk, én olyan méltatlan vagyok, hogy hát akkor én meg se próbálok, nekem nincs mit tennem, nekem nincs igazán hitelem, én tudom, hogy ennyi és ennyi hibám kiütközik. Mindig emlékszem, most hadd mondjam, én is így sokan ismerik, ugye, hogy mit jelent, azt mondom, hogy Oszi bácsi. Ő azt mondta, emlékszem egyszer, azt mondta, ha már én méltatlan vagyok, akkor már meg ne tetézzem ezt a bűnömet azzal, hogy azért elhallgatom az evangéliumot, mert én sem tartok ott, hogy még mások se jussanak hozzá. Ugye az ember elgondolkodik, de világos, hogy ez nem úgy lehet, hogy ez mindvégig így marad, hogy jó, hát azért mondom, ha én nem is vagyok olyan, de ti azért higgyétek, hogy ebből lehet egy életváltozás és gyümölcstermés, de azt jelenti, hogy nem szabad arra várni, míg én megváltozom, hanem el kell indulni, és az Isten változásokat fog hozni a saját életünkben is. És ha én egész gyakorlatiasan szeretném mondani azt, hogy hogyan vegyük szívünkre ezt a szembesítést, sok-sok oldalról való szembesítést a gyümölcstermés számunk kérésével, jogos számunk kérésével, akkor azt mondom, hogy kezdődjék a dolog a bűnbánattal. Kezdődjék azzal, hogy végig gondoljuk az életünk elmúlt éveit, azóta, hogy azt mondtam, Uram, az Istennek, Uram, én elmegyek. És vegyük számba, hogy elmentem, mit tettem, és bűnbánattal forduljunk az Úrhoz, öntsük ki előtte a szívünket, és mondjuk azt, hogy Uram, újat, mást akarok kezdeni. Riadtan szemlélem, hogy az én életemben mennyire gyír a gyümölcstermés. És köszönöm a figyelmeztetéseidet, és tudom, hogy te nem újabb terhet akarsz rám tenni, nem teljesítményeket akarsz kipréselni belőlem, hanem egy boldog életet akarsz adni nekem, mert akinek van, annak adatik és bővölködik, mert az Isten megsokszorozza a szellemi, a fizikai erőnket, és eláraszt minket örömmel, és növekedésből növekedésre segít. Nekünk csak elindulni nehéz, csak megérteni nehéz. De ha megtesszük, akkor nem az lesz, hogy jaj, már úgyis alig bírom az életem terheit. Most még újabb feladatok és újabb gondok, hanem éppen fordítva lesz. Azt fogjuk látni, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Nem azt mondom, hogy nincs benne küzdelem, de a győzelemre jutás. Azt olvashatjuk a Jézus élete című könyvben, hogy Isten a fizikai és a lelki erő újabb és újabb tartalékait bocsátja azok rendelkezésére, akik az életüket egészen neki szentelik. Figyeltek, a fizikai és a lelki erő újabb és újabb tartalékait adja nekik, akik az életüket valóban az ő szolgálatára szentelik. És ha megtettük ezt a kibeszélgetést a Jóistennel, hogy bűnbánattal megvallottuk a sok-sok mulasztásunkat és a gyümölcstelenséget, akkor a következő lépésünk legyen az, hogy imádkozunk úgy, ahogy Jézus egy másik példázatában tanította, a kenyeret kérő barát példázatában. Mondjuk azt, Uram, munkálkodj az életemben, adj nekem alkalmakat, és segíts, hogy a lélek gyümölcseit teremjem, hogy én kenyeret tudjak adni az éhezőknek, mert ebben a percben úgy érzem, hogy én nem tudok egyetlen embernek se kenyeret adni, mert nem tudok se cselekedettel olyan önzetlenül igazán tenni értük, nem tudok olyan példát mutatni, nem tudok szavakkal megfogalmazni, nekem még nincs bölcs nyelvem, hogy tudjam erősíteni a megfáradtat beszéddel. Uram, kenyeret, az élet kenyerét kéne adni az embereknek, de úgy érzem, hogy nem tudom, még nincs kenyerem, de adj nekem. És zörgessünk olyan álhatatosan ezért, mint ahogy Jézus abban a példázatban elénk tárta, Ugye azt mondta a barát, éjfélkor is elmegy, és fölzörgeti a másikat, azt mondja, adj kenyeret, mert itt a vendégem, és nem tudok adni neki. És ha könyörgünk, hogy Isten adjon alkalmakat, majd meg fogjuk látni a sok kenyeret kérő embert. Biztos sejtjük, hogy ezt átvitt értelemben mondom elsősorban. Azokat az embereket, akikről szinte lesír, hogy tanástalan, reménytelen, segítségre szorult, keresi az élet értelmét, keres valami kapaszkodót, keres valami értelmes életcélt, meg ki fogja nyitni rá Isten a szemünket. És amikor érezzük, hogy nekünk nincs igazán, amit adhatnánk tovább, akkor még buzgóbban fogunk imádkozni, elutasíthatatlanul fogunk imádkozni, Uram, adj nekem, hogy én is adhassam. Testvérem, nézzünk körül a közvetlen családunkban és rokonságunkban. Mindent megtettünk, amit tenni lehet. Ott mindenképpen vannak valamilyen szálak, és mi ott belenyugodtunk, hogy így vannak ezek a kapcsolatok, így vannak lemerevedve, így semmit nem lehet tenni. Vagy pedig mi ezért naponta imádkozunk, és kérjük az Istent, Istenem, adj alkalmakat, adj kenyeret. Én szeretnék igazi tanítványod lenni, én szeretném osztani az élet kenyerét. Én szeretnék a te munkádba beállni. Ha ez a változás megtörténik az életünkben, teljesen új lesz a személyes életünk, a családi életünk, az emberi kapcsolataink, és a gyülekezeti élet is megváltozik, gyökeresen megváltozik, teljesen más lesz. És én szívemből kívánom nektek, testvéreim, hogy valahogy ne menjen ki a fejünkből ennek a két fiúnak a példázata. És ez a nagyon egyszerű és rövid szembesítés valahogy ne hagyjon minket nyugodni. Én kimondtam az Úrnak, Uram, elmegyek, tanítványoddá szegődtem. És elmentem, és dolgozom a szőlőbe. Ez a gyümölcstelenség pedig életveszélyes nekem is, és borzasztó mulasztás. És magamtól taszítom el a legnagyobb örömet és a legnagyobb áldásokat, a leghatalmasabb tapasztalatok szerzését Istennel, ha én megrekedek, megnyugszom ebben az állapotban. Bízom benne, testvéreim, hogy reménységet találunk a másik fiú esetében, és meggondoljuk magunkat, és elmegyünk, hogy a múltat jóvá tegyük. És bizonyos, hogy mindazt az áldást tapasztalni fogjuk, amit Isten megígért. Amen.
Isten tiszteletünk zárásaként énekelje el közösen a gyülekezet a 301-es ének első három, illetve mindhárom versszakát. Tehát 301-es ének mindhárom versszaka.
Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, megrendülve, mert annyit halljuk a te ígédet, és minthogyha nem hatolna be a fülünkbe, a szívünkbe. Urunk, ments meg minket attól, hogy megkövéredjen a mi szívünk is, és hogy nem jut bele a te üzeneted. Urunk, ments meg minket, csak azt tudjuk mondani, élezgess a Szentlélek által a langyosságból, a lelki halálból. Urunk, belátjuk, hogy igazad van, hosszú-hosszú türelmi időt adsz nekünk, sok-sok lehetőséget az ébredésre, és jogos, ha a fejsze a fák gyökerére kerül, hogyha a gyümölcstermés csak késik, és teljesen kimarad az életünkből. Urunk, ajándékozz nekünk igazi bűnbánatot. Mi most is úgy érezzük, hogy nem tudunk ebből az állapotból kilépni. Emberileg ez lehetetlennek látszik, a megszokás, a téveszmék és sok minden fogságában tart. De Urunk, neked semmi sem lehetetlen. Ezért azért könyörgünk, hogy tégy igazi tanítványaidá. Add, hogy felfakadjon szívünkbe az igazi bűnbánat, az nyisd ki a szemünket egy olyan látásra, hogy te látsz minket. És önts belénk hited, hogy tőled kaphatunk életet, kaphatunk szent lelket, kaphatunk fizikai és lelki erőt, nekünk is adhatsz bölcs nyelvet, hogy tudjuk erősíteni a megfáradtat beszéddel. Urunk, add, hogy mi is tudjunk úgy szólni, mikor kérdezed, hogy kit küldjek el, kimegy el nékünk, hogy itt vagyok én, küldj el engem. És segíts meg, Urunk, mindannyiunkat, hogy mindenek előtt a közvetlen környezetünkben körülnézünk. Mi tenni való van, mi szolgálatra való lehetőség van a rokonságunkban, a családunkban, a szomszédságunkban. És adj, Urunk, nekünk élő hitet, hogy nekünk nem fog hiányozni az az idő, nem fog hiányozni az az erő, amit arra fordítunk, hogy ezeket a szükségleteket betöltsük. Segíts kilépni az önzésünkből, az önmagunk körül forgásunkból, és segíts megízlelni azt az örömet, amit az önzetlen szolgálat, a hitből való szeretett szolgálat jelent. Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgasd meg imánkat, és maradj velünk a te kegyelmedből. Amen.
Távozás előtt énekeljük el közösen még a 350-es ének első, negyedik és hatodik verszakát. 350-es ének első, negyedik és hatodik verszakát.